Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riportár Sós Viktor.
A Szociális Misszió Társulatot 1908. november 19-én Szent Erzsébet napján alapította Farkas Edit. A Misszió Társulatnak legfőbb pártfogója, támogatója Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt. A megalakulás után az első világháború, majd az azt követő nehéz időszakban alakult, formálódott, bontakozott ki a misszió társulat. Most egy kicsit a két világháború közötti időszakot nézzük meg a számok, az adatok tükrében. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulatnak a tagja. Egy kicsit kérem, érzékeltesse azt, hogy ennek az alapításnak a folyamata, amely 1908-ban öltött testet, hogy ezt követően mik azok az adatok, mik azok az események, mik azok a számok tükrében leírható információk, amelyek mutatják számunkra, hogy a Farkas Edit által alapított Szociális Misszió Társulat az milyen eredményeket ért el.
Bár Farkas Edit főműve a hit terjesztése volt, az evangelizálás. Köztudott, hogy Farkas Editet maga Gárdonyi Géza, a bibliás nagyasszonynak nevezte. Ő minden gondolatát, törekvését a Szentírásból merített, alapvető célkitűzésének szánta. Ennek ellenére teljesen tisztában volt vele, hogy a szegény embereknél, illetve az éhezőknél nem lehet eredményesen evangelizálni. Tehát annyira gyakorlati gondolkodású volt, hogy a lélekmentést egy gyakorlati szegénység elleni küzdelemben próbálta megvalósítani. De azért mégis, hogy nehogy azt higgyük, hogy csak elméleti gondolkodású volt, érdemes megnézni, hogy a megalakulás utáni első 25 évben milyen számadatokkal is tudnánk a gyakorlati segítségnyújtást alátámasztani. 1933-ban a 25 éve fennálló missziótársulatról egyik tanulmányunkban ez a statisztika olvasható. A Szociális Missziótársulat ma 120 társ egyesülettel rendelkezik Magyarországon. Az alapítás óta elszelt negyed század folyamán több mint 60 ezer konferenciát és szociális előadást, több mint 1000 lelki gyakorlatot és tanfolyamot tartott. Irattárában 1 millió segélyt és vigaszt kérő levelet tárol, melyekből az örök emberi regény, a szükség és fájdalom rajzolódik ki. Ugyancsak több mint 500 000 a nővérek által kikutatott, átvizsgált és lehetőségekhez képest elintézett szegény ügy probléma. Megközelítőleg 70 ezer beteglátogatás vigaszt és enyhülést adott a szenvedőknek. Egy intenzív gyermekvédelmi akció 50 ezer városi gyermeket juttatott nyaraltatás formájában Isten szabad ege alá. A pénz és természetbeni segítségben részesülők száma 2 millió fölött volt. Ugyanakkor nagyon érdemes még megjegyezni, hogy volt egy úgynevezett amerikai segélyakciónk a második világháború után.
Hogy kerül a Szociális Misszió Társulat Amerikába? Mi a társulatnak, a vezetésnek, az alapítónak, a társulat vezetőinek a célja azzal, hogy Amerika felé tekintenek és lépnek?
Az a helyzet adódott a történelmünkben, hogy az 1920-as évek elején, mondjuk konkretizálva az évszámot, 1920-21-ben Schrems amerikai püspök nővéreket hívott Clevelandben, hogy ottan segítsék meg alapozni a szociális missziótársaság szellemiségét. Annyira kedvére való volt ennek a püspöknek az a munkálkodás, amelyet megtudott rólunk. Ennek engedelmeskedve ennek a felkérésnek Farkas Edit 1923 elején nővéreket küldött ki Clevelandbe. Ott szeretettel fogadták a nővéreket, és így hárman elkezdték a munkát. Az idők folyamán azonban kiderült, hogy valamiképpen ott az embereknek az volt az irányelve, hogy inkább tanítókat szeretnének. Valahogy ez a mi magyarországi szociális missziós szellemiségünk nem egyezett az akkori elvárással. Talán ennek egyik oka volt az, hogy rendezett állapot, alapvetően rendezett anyagi állapotok és körülmények várták ott a nővéreket. Nem volt meg az a talaja annak az irányelvünknek, amely elsősorban a testi és lelki rászorulókhoz irányított minket. Ennek ellenére a lelki dolgok terjesztésében nagyon-nagyon sikeresek voltunk, úgyhogy az a kis csoport, egy egész noviciátus, amely felépült ott a vezető nővérünk Boyer Margit Judit nővérnek a vezetésével, az ő novicmesteri tevékenységével, ez nagyon sikeres volt. Ez az egész csapat, amely ott körülötte formálódott, mind ott maradt, a magyar nővérek is, egyedül Judit nővér jött haza, annyira vonzódott, vagyis fő irányelve volt a hűség a hazához, és Farkas Edit alapvető elvárásaihoz.
Nézzük meg akkor eztnek az amerikai segélyakciónak a történetét. A második világháború után vagyunk. Ugye a háború az egy nehéz helyzetbe sodorta Európát, Magyarországot. Nagy volt a szegénység, és a szegényeken való segítés, a szociális érzékenység, a szociális nyitottság, az nagyon-nagyon fontos volt a szociális missziótársulat életében. Hogyan, miként alakult ennek az amerikai segélyakciónak a története?
Ez a második megjelenése volt Judit nővérnek és egy Kopasz Irma nevű nővérünknek a szereplésével az USA-ban, mert hogy ugye 46-ban úgy döntött a missziótársat vezetősége, hogy meg kell szervezni egy segélyakciót a missziós házak helyreállítására, a már a mieinkére, illetve a magyarországi szegények segítése céljából. Így érkeztek ők ketten New Yorkba 1947. január 29-én hajóval. 47-től 1958-ig Judit nővérrel együtt csomagolták és postázták esténként az akcióhoz összegyűjtött anyagokat, ugyanakkor valamennyien dolgoztak is, kenyérkereső munkát végeztek, és ennek a pénzösszegét fizetésképpen mind beleinvestálták a segélyakcióba saját magukért. És akkor így 47-től 58-ig Judit nővér és Irma nővér együtt csomagolták és postázták esténként az akcióhoz összegyűjtött anyagokat. Ennek során, amíg együtt tudtak dolgozni, több mint 3000, megközelítőleg 4000 család kapott tőlük csomagot vagy egyén. Aztán 3000-en fölüli ruhacsomagot saját kezükkel csomagoltak, átlagban 25 font súlyban. Általában, mert ugye ez változik a történelem folyamán, de ez úgy nagyjából egy olyan 10-12 kilós csomagot jelentett kilóban számítva. Aztán 3000 körüli család lett egyesületek és egyének által megsegítve, és ők aztán külön küldtek a megadott címekre ruhás csomagot. Aztán az IKA útján pénzbeli segítség is volt, pénzbeli segítségben volt 444 000 USA dollár értékben segíti, akkor vám, vétel, vámjegy portó formájában 46 ezer dollár, mise intencióra 55 ezer dollár, úgyhogy összesen mintegy 546 ezer dollár segítés ment. Hát ezek nagy számok, így a mi létszámunkhoz viszonyítva, és hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ezt a nővéreink végére tudták vinni, és tulajdonképpen aztán az a dolognak a megható befejezése, hogy aztán már Judit nővér nem tudott hazajönni, annyira lekötötte ez a segítési eszme, hogy ő és Irma nővér is ott haltak meg, tehát Amerikában vannak, New Yorkban eltemetve egymás mellett. De még azért kiemelnék egy számot, mert ez szintén nagyon-nagyon fontos volt, hogy még volt egy ilyen segélyakció, és pedig az 1970-es árvíz után, akkor már Irma nővér egyedül volt, és ő 29 községet járt végig, utána megint visszatért az Egyesült Államokba, és több száz családnak küldött segítséget, helyi lelkészek címtára szerint, így a templomok és a papság részére miseruhát, albát, karinget, tömjént, reverendát, a rászorulóknak és a misszióknak pedig százával például felöltött kabátot. Ezen kívül mintegy 1400 font kegyszer, nagy részt indiai, afrikai és dél-amerikai missziókba. Azt tudnám mondani, hogy talán egyszerűen lehetetlen is számokban kifejezni, hogy mit jelentettek ezek a küldemények a sok gyermekes magyar családoknak, kisnyugdíjas öregeknek, szegény templomoknak, papságnak.
Magyarország német megszállása az ostrom után jön egy újabb megpróbáltatás, a szovjet megszállás, és ezt követően néhány év lélegzetvétel után kiépül a kommunista diktatúra, amely a szerzetesrendeknek is, ahogy az egyház minden tagjának, minden részének különös megpróbáltatás. De 1950 nyara és ősze a szerzetesrendek működési engedélyének a megvonása egy újabb komoly próbatétel. Hogy élték meg ezt az időszakot a Szociális Missziótársulat tagjai?
Nálunk a szerzetesek szétszóratásának idejében nem volt illegális működés, nem volt úgynevezett föld alatti toborzás, élő sejtcsoportok, mert 1950-ben az volt a végsőnek tűnő előjárói meglátás, hogy ennek a mostani időnek nem lesz vége. Fordítsuk befelé a pajzsot, az egyik szimbólumunkat, amely most is kint van a Farkasedi Szeretet úton, illetve egyben anyaházunk homlokzatán is a bejárat fölött. Tehát, hogy fordítsuk befelé ezt a pajzs jelvényt, ami azt jelentette, hogy megszűnt a gyakorlati közösségi működésünk a föld alatt, hogy úgy mondjam, nem volt folytatása. De volt nagy kapcsolattartás a nővérek között, és pedig pont az Isten házaiban való találkozások alkalmával. És az evangelizálás érdekében voltak karizmánknak megfelelő névtelen egyéni missziók a munkahelyeken, és voltak karizmatikus személyeink, akiknek nagy volt a hitük. És ez a hit, itt nagyon külön ki szeretném emelni, hogy milyen jelentős volt az újjáéledésünkben. Mert történetesen, különösképpen egy nővérünk végig hit abban, hogy Istennél nincsenek lehetetlenségek. Tehát még a missziótársulat is újjáélethet. Ez alatt az idő alatt, a szétszóratás idejében például Laurencia nővérünk egész időszak alatt egy plébános atyának vezette a háztartását. Perpétuan nővér ugyancsak. De voltak, akik szakmát tanultak, például Józsa nővérünk, aki a Csobánkai hadjárvaházunkban gyermeklány, mondhatnám azt, hogy mostanában úgy, hogy nekünk is van óvodánk, és daduska volt a gyerekek mellett, de ő végig-végig hitte, hogy lesz újjáéledés, és tudatosan képezte magát, több nyelvi képzésben részt vett, főiskolát végzett, és végül is mondjuk, hogy a teológiai képzésének a helye adott több alkalmat arra, hogy a ma is még dolgozó idős nővérek megszólítást kaptak, hogy ide jöjjenek.
1990-ben nyílt lehetőség arra, hogy újra indulhattak, újra élethettek a szerzetesi közösségek Magyarországon. Ez a Szociális Missziótársulat vonatkozásában hogy valósult meg?
Végül is egy 40 éves kényszerszünet után a Szociális Missziótársulat is újjá élet, nem egészen a régi formákban és elképzelések szerint. Nem a régi szocmisszek alkották az új közösséget, de lettek emberei a társulatnak. Amikor megszűnt a közösség, a legfiatalabbak is 20 évesek voltak, és így, amikor az 1990-es években a Magyar Egyház megírhatta a behívót, ezek már 40 évvel idősebbek lettek. Akadtak bátrak, akik racolva minden nehézséggel nem hátráltak meg. Felvették a stafétabotot egy karizmatikus, szinte második alapítónak számító vikáriával. A későbbi előjáróval, Mogyorósi Erzsébet Jósa nővérrel, és beálltak az alapvető cél a lélekmentés munkájába. Ami ránk jellemző, elsősorban az intézményekhez kötött szolgálat területén. Mindent előről kezdett kezdeni, a fészekrakástól kezdve új hivatások toborzásáig. Legfontosabbnak tűnt a közösségi életbe indítása, a közös ima és a közös döntések előkészítése és megélése. Nem volt szabályos novíciátus, de mindig voltak közösségi lelki vezetőink, akik a havi lelki napokon bevezették az újakat a zsolozsmázásba, a fogadalmak világába, a szerzetesi szokásokba. Józsa nővértől kézbe kaptuk Farkas Edit lelkiiskoláját, tanításait, buzdításait és a missziótársulat régi kiadványait. Az induló tervezgetésben megcélzott patronáló tevékenységünk lehetőségeink miatt most nem irányulhatott az erkölcsi téren veszélyeztetett fiatal lányok megsegítésére, árvákra, gyári munkásnőkre, börtönök lakóira, városi és falusi missziókra, hanem a magyar társadalom aktuális szükségleteire kellett koncentrálnunk. Így aztán az egyház útmutatásaira építve kerestük a munkaterületet. A közös élet, a sok ima, papok jelenléte és segítsége meghozta gyümölcsét, mert visszaigényelt ingatlanainkban egyházi és államok támogatással fokozatosan 5 intézményünk működését kezdtük beindítani. Először óvodát, iskolát, egyetemi kollégiumot és 2 idősek otthonát. Később a keszthelyi szakiskolánkat átadtuk a premontrei rendnek. Hát ebben az időben már nem volt több 100 missziós nővér, több 1000 kültag, meg önkéntes, de minden intézménynek akadt odaadó, missziós lelkületi vezetője és dolgozói. Ők a szociális missziós identitást magukévá téve, munkájukkal azóta is kitartóan segítik a ránk bízottakat.
Hogyan van jelen Farkas Edit alapító, a Szociális Missziótársulat alapítójának a lelkisége, szellemisége ma a közösségben?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ha azt mondom, hogy él a missziótársulat, Farkas Edit mai nővérei mindenképpen az alapítói hagyatékból élnek. Hát itt ez néha sok küszködést ad alkalmat, mert rendkívül sok kifelé vonzó feladat van, és ez nem mindig arányos Farkas Edit és a bencés szellemiség óra et labora funkcióinak aránya szükségletével, de azért mindig visszatérünk az alapítói hagyatékra. az a közösség, amelyet főnöknő anyánk a Szentlélek Úristennek és Jézus szentséges szívének ajánlott fel, megy a meghatározott úton, mert tudja, hogy egyetlen egy lélek, mely forró szívét és nagy energiáit Isten szolgálatába állítja, sokat érhet el, mondta Farkas Edi. Így bár kevesen vagyunk, de napról napra éltet minket ez a tudat, amelyet az előbb olvastam fel. Ha nem minden sikerült is eddig, főleg a hivatás utánpótlás terén, úgy, ahogy újra induláskor azt megálmodtuk, de ez talán nem csak rajtunk múlt. Egy olyan történelmi kor után visszaállni az emlékezetünkben élő és dokumentumainkból megismert, jól működő szerzetesi életbe, mint amit maga mögött tudhatott. 40 évi szünet után minden magyar szerzetesi közösség igen nagy kihívás volt. A Jóisten által a Zsoltáros közvetítésével kért új dal éneklése, és ezzel megszólítani a mai fiatalokat, miközben minden erővel be kellett indítani, majd fenntartani a rendi szabályzatunkban, konstitúciónkban rögzített intézményes szociális karitatív tevékenységet, csak különleges kegyelmi segítséggel történhetett meg.
Nézzünk talán számokat a jelenlegi életükre vonatkozóan, hogyan alakult 70-80 év folyamatában a Szociális Misszió Társulat, és az intézményeiknek milyen ereje, szerepe van a számok vonatkozásában. Nézzük meg, hogy jelenben hogy áll, hogy néz ki a Szociális Misszió Társulat.
Nagy kihívásoknak volt kitéve kis létszámú közösségünk ebben az újabb időszakban, de a munkatársak, világi munkatársaink segítségével mégis hálára méltó eredményeket értünk el. 1950-ben a szétszóratáskor, ha a létszámot nézzük, 200 fő szociális missziós nővér volt, az 1990-es években történt újrainduláskor pedig 52 nővér. Azóta összesen 49 nővérünk távozott a földi életből, és hát így ma 6 fő örökfogadalmas nővérünk, 1 fő ideglenes fogadalmas nővér, és 1 fő noviciánk van, és 17 fő kültagunk. Ha intézményeink adatait tekintjük, akkor a karizma szolgálatát a régi időköz képest ma csökkent létszámmal, kültagokkal, önkéntesekkel, de megnövekedett létszámú világi munkatársal látjuk el. 4 intézmény fenntartói vagyunk jelenleg. A Betánia óvoda Szikszón 1995. augusztus 1-én indult. Itt a jelenlegi létszám 100 fő óvodás és 19 fő dolgozó. Ugyancsak Szikszón van a Betánia szeretett otthonunk, amely 1999. december 1-én indult. Itt jelenleg 48 fő bentlakó, 12 fő nappali ellátott, 15 fő szociális étkező és 28 fő dolgozó van. Budapesten a Farkas Edit szeretett otthon a Krisztina körúton működik 2000 óta. Jelenlegi létszáma 100 fő bentlakó idős, 53 dolgozó. Van még egy mini egyetemisták kollégiuma, amely 2001. szeptember 1-én indult. Itt 18 fő felsőfokú képzésben résztvevő lány és 2 fő részfoglalkoztatott dolgozó vezető és vezető helyettes van.
A Szociális Misszió Társulat történetéről, megpróbáltatásairól, a társulat lelkiségéről, szellemiségéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja volt.
Arcok és sorsok. Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!